Ezek után a Brahmana megülésért, a Brahma hatjáért járó bűnös visszahatás valóban Indránál keresett eredéke. Ennek ismételjük. Sisukadév Goszvámi így szólt. A bölcsek szavaitól felbátorodva, Indra megölte Vritrászudát. Ezek után a Brahmana megülésért, a Brahma hatjáért, járó bűnös visszahatás, valóban Indránál keresett menedéket. Srila Prabhupáda magyarázata. Vritrászuda megölése után Indra nem tudott megszabadulni a Brahma hatjától, a Brahmana megölésért járó bűnös visszahatásoktól. Korábban már megölt egy Brahmanát, Visvarupot, a körülményekből adódó dühében, ez alkalommal azonban a bölcsek tanácsára szándékosan gyilkolt meg még egyet. A bűnös visszahatás éppen ezért nagyobb volt, mint annak idején. Indra nem szabadulhatott meg a visszahatástól, pusztán a jóvátétel érdekében szükséges áldozatok végrehajtásával. A bűn súlyos visszahatásainak egész során kellett elszenvednie, és amikor ez a szenvedés könnyített rajta, a brámanák megengedték, hogy elvégezze a ruháltozatot. Aki szándékosan bűnös tetteket hajt végre, azt gondol benne, hogy az Úr Szent Neve éneklésének erejével, vagy a prájascsitával, a bűnhődéssel megszabadulhat a bűnös visszahatásoktól, azon az ilyen tettek valójában nem segítenek, még akkor sem, ha Indráról vagy Nahusáról van szó. Nahusa volt Indra helyettese, míg Indra távol volt a mennyei bolygóktól, és a világot járta, hogy megszabaduljon a bűnös visszahatásnak. Sisuka Vácsa, Évapszan, Évapszan Csorító Vipraj, Marutván, Amanadrikum, Brahmahatyá, Tétaszmin, Ászaszáda, Visárkapin. Sisuka Dibbuszvám így szólt. A bölcsek szavaitól felbátorodva Indra megölte Dzsitrászulát, ezek után a brámana megöléséért, a brahmahatyáért járó bűnös visszahatás valóban Indránál keresett menedéket. Omágyának
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Hát, ugye itt folytatódik a történet. Hát látjuk, hogy hát egy Indra bajban van, tartunk most, hogy Indra igazából bajban van. Szóval nagyon érdekes a versben, hogy ez egyik, lehet azt mondani, hogy egy kis összefoglaló vers, hogy akkor pont mi is történt az előző fejezetekben, és akkor mi történik éppen most. Egy ilyen, hát egy versre így össze van foglalva valójában minden, hogy ugye a bölcsek hogy mondják, ezt felsúfolták, vagy így felkérték Indrát, hogy Dzsitrászulát próbálták meggyőzni igazából, hogy ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, hogy Dzsitrászula elpusztuljon. És akkor Indra meg is tette ezt, megölte Dzsitrászulát, de ahogy itt Srila Prabhupáda beszél erről a magyarázatban, szóval Indra ő nem volt elégedett ezzel a tettével. Ez igazából nem volt boldog, miért ezt tette. Nagyon szép volt, hogy tegnap Balarám Prabhu beszélt erről a leckén, hogy lehet, hogy kívülről valami úgy tűnik, főleg, hogyha valaki egy materialista, akkor kívülről valami úgy tűnik, hogy győzelem, de igazából belül az csak egy veszteség, vagy lelki szempontból ez egy veszteség. Szóval általában materialista emberek, ők úgy gondolkoznak, hogy az életben a nyereség, vagy a győzelem az, hogyha minél több érzékkielégítést tudnak élvezni, és ezt az érzékkielégítéseket semmi nem zavarja. És ők lesznek a legerősebbek, a legnagyobbak, a legokosabbak, a legszebbek, stb. Szóval ők lesznek a legek. Szóval ez minden materialistának a célja, és igazából az anyagi világban élő lények ezt erre vágynak, ezt akarják. Szóval mindenki, aki itt megszületik az anyagi világban, ő azért jön ide, mert Isten akar lenni. És ugye Isten rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal, hogy ő a legszebb, a legokosabb, a legerősebb. És akkor a parányi lélek, akkor ő is próbál egy ilyen kis... Hát úgy, azzal úgy általában mindenki tisztában van, még a teljesen illúzióban élő anyagi lelkek is, hogy úgy mindet ezek közül úgy nem birtokolhatják, ezek közül a tulajdonságok közül. De akkor legalább törekszenek rá, hogy egyet-egyet úgy valahogy a maguk lévén tegyenek. És akkor próbálnak ők a legerősebbek, a legokosabbak, a legszebbek lenni. De aztán ugye, ahogy látjuk az anyagi világban, mindig van egy szebb, vagy egy okosabb, vagy egy ügyesebb. Egyszer csak úgy találunk egyet. Szóval néha úgy tényleg úgy tűnik, hogy így a környezetünkben mi vagyunk azok. Szóval tényleg így a környezetemben, ahol élek, ott tényleg én vagyok a legokosabb. Szóval úgy, én nem nagyon találok okosabb ember, de aztán, hogy mondjuk egyszer úgy hallom a hírekből, hogy akkor nem tudom, az én IQ-m az nem tudom, hanyas, hatalmas, magas, és akkor találom, vagy hallom a hírekből, hogy akkor van egy ember, akinek egyáltalán több az IQ-ja, és akkor ott már akkor elkezdődik a bukás. Szóval akkor ugye ott tartottuk, hogy nem volt boldog Indra, és azért nem volt boldog Indra, mert valójában ő is ő is úgy cselekedett, hogy hát ő ragaszkodott ugye a pozíciójához. Szóval általában a félisteneknek ez egy ilyen a félisteni lét az azért, hogy veszélyes, senki ne legyen a félisten. Nem akarítok félistenek lenni, mert ott élvezet van. Szóval a mennyei bolygókon, ahol a félistenek élnek, ott olyan magas szintű az élvezet, amit mi el sem tudunk képzelni. Szóval olyan élvezetben van részük, amit úgy nehéz így otthagyni. Szóval nem csak, hogy nagy az élvezet, de elég hosszú ideig is tart. Szóval majdnem, hogy ugye a mi mértékünkben nézve ez ilyen, majdnem ilyen örökké való élvezet. Aztán tudjuk persze, hogy a félistenek sem élnek örökké, de egy emberi léptéket nézve az olyan, mintha hát ez tényleg egy isteni pozíció. Szóval lehet, hogy Isten. És akkor hát jó, most egyszer valamikor vége lesz, de hát millió-millió évekig tudom élvezni ezt a helyzetet. Szóval ezt elég nehéz így feladni. És Indrának ez volt egy ilyen problémája igazából, hogy ő ragaszkodott ehhez a helyzethez. Láthatjuk, sok történet van Indráról, és általában minden történet erről szól, hogy úgy próbálja valahogy megőrizni a helyzetét. Ugye van ez a, ezt nem tudom pontosan, lehet, hogy Bhagavad Gita tud segíteni, hogy hány hasonlédanyagját kell elvégezni, hogy Indra pozíciójában így? 100. És akkor van ez a történet, mikor ugye nem emlékszem pontosan, ki volt a személy, aki el akarta végezni ezt a 100 hasonlédanyagját, és akkor az utolsó, Ritualhács, igen, és akkor az utolsó következett volna, az utolsó jagja, és akkor ugye jött Indra, és ellopta az ászatilomat. Szóval, hogy ő mindig így próbál ezzel dolgozni, hogy így megmaradjon a pozíciója. És akkor láthatjuk, hogyha ragaszkodunk pozíciókhoz, vagy próbálunk megőrizni pozíciókat az életben, vagy egyáltalán azt gondoljuk, hogy ezek a pozíciók ezek ilyen hihetetlenül fontosak az életünkben, akkor mindig bajba kerülünk. Szóval ezzel mindig jön a probléma, a nehézség, a baj, a gond. És akkor ezek így elég komolyan meg tudják keseríteni az életünket. Szóval itt láthatjuk, hogy itt volt Indra, és elkövette ezt a bűnös tettet, megölt egy brámanát, és akkor a bűnös visszahatás az azonnal üldözőbe vette. Ahogy fogalmazott tegnap Balaram, hogy az nagyon tetszett, még este is nevettem rajta, hogy egy götös asszony képés. Nagyon jó volt. Igen, egy ilyen tüdőből is asszonynak a személyiségében, vagy ennek a képében, így a bűnös visszahatás elkezdte üldözni Indrát. És akkor azt van egy ilyen leírás itt a következő versekben, hogy véres volt a ruhája, ilyen halszagú volt a lehelete, és akkor képzeljétek el, hogy így úgy keltek fel reggel, este, meg napközben is akárhol néztek, hogy itt ültek a templom szobában mangalárat, és akkor oldalra néztek, és ott áll. Szóval, hogy az Indra is valami ilyesmit életett át, hogy üldözte a visszahatást. Szóval ott volt, ami egy ilyen nagyon szörnyű dolog lehetett. Emlékszem egy filmre, bocsánat, hogy ilyen filmekről fogunk már beszélni, csak egy idő. Emlékszem egy filmre, ami pont erről szólt. Ez volt a lényege, hogy ilyen regressziós hipnózisa, vagy nem tudom mivel, így elutaztattak ilyen személyeket, és akkor ők igazából a bűnös visszahatásaik kezdték el őket üldözni, mikor ebbe a regressziós hipnózisba voltak. Szóval akkor ilyen mindenféle bűnös visszahatások üldözték őket, és akkor így rájöttek arra, hogy milyen bűnöket követtek el, amire esetleg nem emlékeztek, vagy később történt, vagy előbb-től korábban történt, gyerekkorukban hasonló. Szóval ilyen nagyon érdekes volt a film. És akkor, amikor olvastam ezeket a verseket, akkor így ez ugrott be, hogy Indra is valami ilyesmit életett át. Szóval ez nem csak azon a szinten, ahol félistenek mozognak, akkor ezek a bűnös visszahatások már nem csak úgy működnek, mint mondjuk nálunk, hogy így, hát nem tudom, elkövettem valami bűnt, és akkor érzem a súlyát, és akkor jön is a visszahatás, így meg úgy. A szerencsések mondjuk akkor baktákon keresztül, valami komoly visszahatás. Vagy a pont az, hogy komoly lenne a visszahatás, de baktákon keresztül az ilyen nagyon lágyá válik. De akkor így Indra helyzetében ez egy egész más volt, szóval ez tényleg egy ilyen szörnyű dolog lehetett, ahogy így, hogyha így elképzeljük. És akkor üldözte ez a visszahatás, és akkor valahol menedéket kellett vennie. Ugye mindenki, aki bajban van, akkor az próbál valahol menedéket venni, és ez igaz ugyanúgy Indrára is. Hát is ő a mennyek királya, de a mennyek királyának is akkor valahol menedéket kell venni. És akkor a Manasa-szaluvar tónhoz ment, és a Manasa-szaluvar tónak a vizébe ott bújt le egy ilyen lótusznak a szárába, és akkor ott vett menedéket. És ott elkezdett igazából vezetést végezni. Szóval itt le van írva, hogy ezen évig lakott ott. De ez az ezer év, ezt, ha nem úgy képzeljétek, hogy akkor Indra így odament, és akkor ott elbújt a tóba, és akkor így ott jól érezte magát, szóval, hogy akkor ott úgy menedékben volt. Azt így a Srimad-bhágavatam, hogy ezer évig lakott ott, és szenvedett a bűnös visszahatástól. Tehát ez az ezer év, ami ott volt, akkor ez ugyanúgy egy szenvedés volt a bűnös visszahatástól. Azt mondják, hogy a feje az mindig csak azon járt, hogy mindig ezen a bűnös visszahatásról járt a feje. Szóval igazából ezen gondolkozott. Ugye szokták mondani, hogy ha valaki bűnöket követel, túl sok bűnöket követel, akkor el kell hagyni az otthonát, hogy így el. Szóval ezek a bűnök úgymond így nem tud tovább ott maradni a bűnök miatt, és akkor valahogy így el kell mennie. És akkor Indrával is ez volt, hogy ez a bűn, ez így gyűlösszte őt. De viszont, ja és az is még pluszba hozzájött, hogy ugye Indra, ő részt kap a felajánlásokból, amit a félisteneknek ajánlanak, és ezt Agni szokta elvinni neki. Tűzisten, de ugye, mivel a vízben vett menedéket, ezért a tűzisten oda nem tudott bemenni, és ezért éhezett is. Szóval ezen évig éhezett Indra. Úgy, mikor így hallgatja az ember ezeket a történeteket, akkor úgy kezdjük meg sajnálni Indrát, hogy milyen helyzetben keveredett szegény. Szóval nekem úgy mindig Indra egy ilyen kicsit ilyen, hát nem azt mondom, hogy egy negatív szereplő, de hogy úgy valahogy így mindig olyan dolgokban van benne, amik így, hát ilyen furcsa érzést keltenek az emberbe, de igazából lehet őt így sajnálni, hogy milyen helyzetbe került és milyen helyzetbe hozta magát. És ahogy ott volt a tóba, akkor úgy írja a Srimad-bhágavatam, hogy az istenség legfelsőbb személyiségénél vett menedéket. Szóval próbált menedéket venni Krisnánál. Ez ugye egy ilyen, erről rögtön az a fejezet jutott nekem is a szembe, vagy az ének a Srimad-bhágavatamból, itt említett tegnap Balarán Prabhu is, hogy ugye az embriónak a helyzet az anyamében. Szóval, hogy mikor az embrió ebben a hihetetlenül pokoli helyzetben van az anyamében, akkor tud emlékezni Krisnára. Szóval akkor általában már az van, hogy annyira szenved, hogy akkor csak emlékezik, hogy Úram, itt vagyok, és akkor megígérem neked, hogy többet nem felejtenek el, és mindig a szolgálatban adok. Szóval Indra is valami hasonló helyzetben lehetett, hogy igazából ott volt, éhezett, csak a bűnnek a visszahatása nyomta őt, és ebben a nagyon-nagyon szorult helyzetben, amikor így nagyon szenvedett, akkor igazából úgy tudott menedéket venni az istenség legfelsőbb személyiségben. És érdekes a történetben, bocsánat, hogy így előreugrottam a következő leckadótól, mert bocsánatot kérek, de igazából még egy magyarázat van, tehát a következő vershez van még egy magyarázat, és utána már nincs magyarázat. És igazából véget is ér a fejezet, elég hamar. Úgy gondoltam, hogy azért beszélek ezekről a versekről, meg hogy mi történt Indrával. És akkor ott a tóba, ez Lakshminak a tava volt, ez a Manasa Sarovar, Lakshmi Devinek, és ugye Lakshmi Devi az Úr Nárajánnak a kedvese, és akkor igazából ő volt az, aki védelmezte a bűnös visszahatást a Indrát. Ezt leírják a későbbi versek. És akkor úgy eszembe jutott az a dolog, hogy mennyire fontos az, hogy az ember úgy jóban legyen Lakshmival, szóval jóban legyen az Úrnak a kedvesével. Vannak ezek a történetek, ugye, főleg, most nem jut eszembe a történet, azért nem fogom elmesélni, csak egy részlet belőle. Ez az Úr Jagannáthnak egyik keftelése, amikor ugye valamilyen úton módon az Úr Balarám nem engedi vissza Lakshmi Devit, valamiért elmegy a templomból, nem emlékszem a történetre pontosan, de az a lényeg, hogy nem engedi vissza, és akkor Lakshmi Devi nagyon dühös lesz. És akkor ilyen mindenféle dolgokat elkövet azért, hogy utána így, hát nehéz helyzetbe kerüljön az Úr és az ő testvére. És akkor már odáig jutnak, hogy már éheznek, az Úr Jagannáth és Baladé, és akkor el kell jönni a templomból, és akkor kódolniuk kell, szóval, hogy hát ide hiszhet az ember, hogyha nem teszi elég retté Lakshmi Devit. És ugye nekünk is egy ilyen fontos dolog, ugye nekünk Gaudiya Vaishnaváknak, hogy mi Srimati Rádhánál próbáljuk elég retté tenni, és rajta keresztül imádjuk Krisnát, szóval ő nagyon kedves Krisnára, és ezért mi az ő, mondom, az ő szolgáinak, a szolgáinak, a szolgáinak, a szolgáinak, a szolgáinak, a szolgáinak, a szolgáin vagyunk, és őt próbáljuk meg elégedetté tenni, és tudjuk azt, hogy ő elégedett, akkor Krisna is elégedett lesz önmag. Aztán Indra, miután levezekelt a bűneit, akkor a brámanák visszahívták a mennyei bolygóra. Ez is egy ilyen érdekes pont a történetben, hogy nem úgy volt, hogy akkor Indra így vezekelt a bűneit, és akkor egyszer csak úgy gondolt, hogy hát most már talán úgy megtisztultam, most már minden oké, és akkor így elindulok haza. Hanem úgy volt, hogy megvárta azt, amíg engedélyt kap arra, megvárta azt, amíg a brámanák azt mondják, hogy jó, most már jöhetsz. Most már eléggé tiszta vagy ahhoz, hogy elfoglalod újra a pozíciódat, és hogy újra tud irányítani a mennyek országát. Szóval nem függetlenül cselekedett Indra. Elég sok olyan rész van itt a történetben, ami úgy, bár ahogy mondom, így Indra mindig ilyen kicsit ilyen negatív felhanggal jön fel a történetekbe, de igazából nagyon sok pozitívum is van a személyiségében. Már csak ez egy dolog, hogy a bölcsek szavai bátorították fel őt, ugye, hogy megölni a Vitrászulát. De magától nem tette volna, de a bölcsek voltak azok, akik úgy a bölcsek szavaira hallgatott. És akkor itt ugye utána láthatjuk, hogy akkor, amikor a bűnei visszahatásaitól megszabadult, akkor pedig a brámanákra hallgatott, és a brámanák hívták őt vissza, hogy akkor gyere, és akkor most már foglalod el a trónt. És akkor utána a brámanák beavatták a duáldozatba, amit a szabályok pontos betartásával végeztek, és akkor így Indra megszabadult minden bűnös visszahatásról. Srila Prabhupád itt írja a magyarázatban, hogy aki bűnös tetteket hajt végre, azt gondolván, hogy az Úr szent neveinek az énekésével, majd ettől a bűntől meg lehet szabadulni, az igazából sértést követel a szent névemben. Szóval ez a történet, ez nem szabad, hogy minket lelkesítsen arra, hogy akkor, mint ahogy Indrával is megtörtént, akkor meg mi is így elkövetünk valami bűnt, és akkor utána valahogyan levezekeljük, lehet, hogy nekünk nem ezer életig kell egy tóban lennünk, hanem akkor, vagy ezer évig, hanem akkor valahogyan máshogyan, de levezekeljük, és akkor utána újra bűnöket követhetünk el, hanem úgy kell gondolkodnunk, hogy lehet, hogy követünk el bűnöket, mert mindannyian követünk el bűnöket, de ha már elkövettünk egy bűnt, akkor törekednünk kell arra, hogy ez újra ne történjen meg. Ugye van Jagály és Madárnak a története, amikor az Úr Nityánanda és az Úr Csétanya kegyet adták neki, és akkor az Úr Csétanya utána megáldotta őket az Isten szeretettel, és akkor elvitte a bakták társaságába őket. És akkor már új nevet is kaptak, ugye Csaganát, hogy mi volt a neve, emlékeztek? Csaganát és Mádava? Azt hiszem, Jagannáth és Mádava. És akkor bemutatta így a bakták társaságába, így a Jagannáth és Madárt, és akkor mondta nekik, hogy mondta a baktáknak, hogy soha ne említsétek a bűneiket. Szóval lehet, hogy előzőleg nagyon bűnös életet éltek, de most már itt vannak, és igazából azon az úton vannak, hogy meg akarnak tisztulni, és ezért ne emlegessétek fel a bűneiket nekik. Szóval ezt úgy a saját életünkben, meg ha másokat látunk mondjuk ilyen bűnök miatt szenvedni, akkor is úgy észbe lehet tartani, hogy akkor lehet, hogy vagyunk, vagy vannak olyanok köztünk, akik elkövetnek bűnöket, de ha a törekvésük az ugye egy helyes irányba vezeti őket, tehát látjuk, hogy itt vannak és törekszenek, és próbálnak odaadó szolgálatot végezni, akkor igazából nem nézzük ezeket a bűnöket, hanem a törekvést nézzük. Ma van több ilyen jeles esemény. Az egyik a Sri Krishna Saradhiya Rasa Yatra, mondjam, hogy jól mondtam, hogy a szanszkrit tudósok javítsanak ki. Aztán ma van Murari Guptának az eltávozási napja, és ma van Lakshmi Pujja is. Ez pont egy ilyen érdekes volt, hogy olvastam így Lakshmiról, és akkor, hogy ő védte meg a bűnös visszahatástól Indrát. Akkor pontban van Lakshmi Pujja. Hát úgy Lakshmi Deviről már beszéltem egy kicsit a leckén. A Rasa Yatra az igazából annak az ünnepe, amikor elkezdődik a rasa tánc. Szóval az ősznek az első napja, amikor elkezdődik a rasa tánc. És ezen a napon, az után olvastam a neten, azt lehet csinálni, hogy sweet rice-t kell főzni. Ilyenkor a hold azért nagyon áldásos, azt mondják, hogy a teli hold ilyenkor hihetetlenül áldásos. A sweet rice-t kell főzni, ki kell rakni este az ablakba, és hogyha nem eszi meg a macska reggelre, akkor elvileg ilyen ambrózia nektárrá fog változni. Úgyhogy ki lehet próbálni. Nem tudom, hogy vegan sweet rice-t ilyen lehet csinálni, de ki lehet próbálni akkor ezt a dolgot. Én nagyon kíváncsi lettem. Mondom is Rajának, hogy csináljon este egy kis sweet rice-t. Nézzük meg. Aztán inkább többet szerettem volna beszélni Murali Mukhtarról, mert ő egy nagyon különleges társa az Úr Csétanyjának, Csétany Mahaprabhunak. Murali Mukhtar, ő a Góra Ganod és a Dipika szerint Hanumán. Szóval, hogy igazából ő Hanumán, aki eljött az Úr Csétanya keresztelésében, mint Murali Mukhtar. Ő hamarabb jelent meg, mint az Úr Csétanya valamivel, mert idősebb volt nála, és egy orvos volt Navadvipban. Aki járt Navadvipba, Navadvip Mandala Parikrámon, valószínű, hogy volt a házában, ezt most emlékszik, mert benne van a Parikrám útvonalban, a Murali Mukhtarnak a háza. És akkor ő egy orvos volt, egy ilyen ajurvédikus orvos, és nagyon-nagyon sok különleges keftelése volt az Úr Csétanya Mahaprabhuval. Egy pár napig próbáltam kikeresni, főleg a Csétanya Bhagavat ír ezekről, nagyon ilyen édes keftelések. Az egyik dolog, hogy ez a Murali Mukhtar, ő nagyon-nagyon alázatos volt. És azt írja a Csétanya Bhagavat, hogy bármikor az Úr Csétanya csak látta az ő alázatát, akkor megoldott a szíve. Annyira különleges baktája volt az Úrnak. Nem is tudom, melyikre kezdjem, de van több történet. Volt egy történet, mikor szóval ők ilyen nagyon belsőséges kapcsolatban voltak. A gyerekkorukat is együtt töltötték. Szóval voltak ilyen gyermekkori keftelések is, amit így együtt végeztek. És amikor felnőttek, akkor az Úr Csétanya Mahaprabhu gyakran látogatta Murali Mukhtart. És volt egyszer, mikor a felesége, Murali Mukhtarnak a felesége prasádomot készített. És az, hogy főzött valamit, amit fel akartak ajánlani az Úrnak. És akkor megkérte a férjét, hogy ajánlja fel. És a Murali Mukhtar annyira el volt így merülve így Csétanya Mahaprabhuba, annyira el volt merülve így abba, hogy ő az Istenség legfelsőbb személyisége, és hogy teljesen ilyen extázisba került, hogy akkor csak fogta az ételt, és akkor úgy ajánlotta fel, hogy így a földre dobálta. És akkor másnap, akkor jött az Úr Csétanya, és akkor így fogta így a gyomrát. Jött így Murali Mukhtarhoz, hogy akkor valamivel elrontotta a gyomrát, valami olyan ételt evett, amivel így elrontotta a gyomrát, és akkor, hogy te egy ilyen ajurvédikus orvos vagy, és akkor segíts nekem valahogy meggyógyulja. És akkor Murali Mukhtar, ő adott neki valamiféle orvosságot, de közben teljes extázisban volt, és akkor így visszahozott neki az Úr. És akkor az Úr Csétanya meggyógyult. Persze ez transzcendentális betegség volt. Aztán volt egy ilyen másik keftelés, mikor volt ez a Mahaprakás Lila, amikor ugye Sri Chaitanya Mahaprabhu általában nem nyilvánította ki azt, hogy ő az Úr. Szóval ezt úgy még ha valaki úgy magasztalta is őt, hogy te vagy az Istenség legfelsőbb személyisége, akkor befogta a fülét, és akkor csak kiabált, hogy Vishnu, Vishnu, Vishnu. Szóval ő soha nem nyilvánította ki ezt. De volt egy alkalom, ez a Mahaprakás Lila, amikor Sivasztak úrnak a házába, akkor ott összegyűltek az ő baktái, és akkor minden egyes baktának kinyilvánította az ő formáját, és azt a formát, amit az a bakta éppen, mint Isten Déva imádott. És akkor így ez alkalommal, akkor volt ez a keftelés, akkor kinyilvánította Murali Mukhtarnak azt, hogy ő Hanumán, és akkor az Úr Csétanya pedig megjelent úgy, mint Rámacsandra, és akkor ott volt mellette Lakshman, ott volt Sita Dévi, ott voltak a majmok, és akkor Murali Mukhtar is látta magát, mint egy majom katona. Mint Hanumán. És akkor nagyon nagy extázisba került, és akkor leborult az Úrnak a lótuszába. És akkor volt még egy másik történet, ami kapcsolódik így az ő identitásához. Az, hogy egyszer az Úr Csétanya így tesztelni akarta, hogy mennyire hűséges az Isten Dévájához. Rucsit anyja ma apróban beszélt arról, hogy milyen fontos az, hogy a bakták, ők hűségesek legyenek az imádott Murtiukhoz, az Istadévájukhoz. És akkor mondta Murári Guptának, hogy elkezdett neki prédikálni, hogy igazából az Istenség legfelső személyisége Sri Krishna, és ő az egyetlen forma, akit imádni kell. És bármi más inkarnáció, mint az imádat, az nem egy fontos dolog. Szóval igazából Krisnát kell imádni. Azért menj haza, és akkor mostanattól imád Krisnát. És akkor Murári Gupta úgy vette így az utasítást, mert próbálta, és akkor hazament, és akkor így próbált emlékezni valahogy Krisnáról, de nem tudott. Szóval mindig az Úr Ráma Csandrának a lótuszában volt így az elméjében. És akkor teljesen ki volt bukva, mert akarta követni, amit az Úr mondott, mert tudta jól, hogy Sri Chaitanya Mahaprabhu maga Krishna, de egyszerűen képtelen volt. És akkor egész éjszaka vírasztott, sírt, minden baja volt, szóval nem tudta, hogy most mi lesz. És akkor másnap így sírva oda ment az Úr Chaitanya Mahaprabhuhoz, és akkor mondta neki, hogy fél ne haragudj, hogy így próbáltam követni az utasításait, de nem tudom elfeledni a Lótusz Szemű Rámát. És akkor Sri Chaitanya Mahaprabhu nagyon elégedett volt vele, és akkor ott is úgy feltárta neki az eredeti helyzetét. És van még egy keftelés, ami nagyon szép Murári Guptáról, ez pedig az, mikor Murári Gupta tanulmányozta a szentírásokat, és főleg a különféle inkarnációkat, és azt, hogy ezek az inkarnációk mikor hagyták el a világot, akkor rájött arra, hogy Krisna úgy mindig úgy hamarabb távozik, mint az ő baktái általában. És akkor úgy, hát ilyen érezte, hogy most akkor így baj lesz, hogy ő nem akarta azt megélni, hogy Sri Chaitanya Mahaprabhu eltávozik. És akkor úgy döntött, hogy ő akar hamarabb menni, és akkor az eldöntött, hogy öngyilkos lesz. És akkor elkezdte élezni a kést, akkor előkészített egy kést, így eldugta a házba, és akkor úgy készült rá, hogy akkor majd eljön a pillanat, akkor végez magában. És akkor egyik nap bekopogott hozzá Sri Chaitanya Mahaprabhu, és akkor üdvözölték egymást, és akkor rögtön ennyit mondott neki, hogy figyelj, hol van az a kés, szeretném azt a kés. És akkor Murári Gupta úgy értette, hogy az Úrnak más vágya van, és akkor visszaadta neki a kés. Én kiírtam egy ilyen verset, Chaitanya Charitamritából, ami az előző kefteléshez kapcsolódik, amikor Murári Guptának a hűsége az Úr Ráma Csandrához meg lett méretve. Ez egy ilyen nagyon szép vers, aztán nem tudom, csak így kiírtam, mert nagyon tetszett, így gondoltam, hogy titeket is így lelkesíteni fog. Lehet, hogy nincs úgy különösebb kapcsolata úgy semmivel, amivel beszéltem, de mivel minden kapcsolatban van az Úrral valamilyen úton módon, szerintem ti olyan művelt bakták vagytok, hogy meg fogjátok találni a kapcsolatot, mindenki a maga kapcsolatát vele. Így szól. Dicsőséges az a bakta, aki nem hagyja el Ura menedékét, és dicsőséges az az Úr, aki nem válik meg szolgáljától. Ez ilyen nagyon szép jelentés. Ez Sri Chaitanya Mahaprabhu mondta. Hát ennyit gondoltam volna mondani, ha van valakinek kérdése, hozzáfűzés, kiegészítés.
Szeretném kérdezni. Hogy volt ez?
Hát részletekről itt nem szól a fáradt. Hát igen, hogyha most gondolkoztam én is ezen, ahogy így kérdezted, egyébként úgy nem gondolkoztam, amikor készültem, de hát egy dolog, hogy ugye tényleg tűz meg víz, azok úgy, hát nem félnek meg egymással, szóval azt, hogy mindannyian tudjuk. De aztán a másik dolog, hogy vannak ugye ilyen tenger alatt ilyen vulkánkitörések, hasonlók, akkor úgy, szóval nem tudom, tehát valahogy úgy. Nem tudom, a választás szerintem.
Nincs szerintem, szóval
ennyi. Egyszerűen nem vitte el a felajánlás. Biztos van valamilyen. Nagyon nem spekulálok. Esetleg magamat miért bemutatod szerve valami választ?
Nyilván a Tomi is különleges volt. Tehát
mondjuk nyilván, igen.
Nem a Sörgyi volt itt a másik
kérdőt. Igen, igen. Nem tudom, hogy hívják, nem az Oszkító volt. Az biztos. És eszembe jutott utána a kérdésed, jó? És eszembe jutott még egy Keffel és Uráim utánról, így ahogy magamat kiapróbb, ugye majd a szennyeződést így kitöröltem most így a csak azt, hogy tényleg mennyire fontos az, hogy formákkal rendelkeznek félistenek, és formával rendelkezik a legfelsőbb úr is. Volt egy ilyen Keffel és, hogy saját Mahapra szárnamját adta oda Murári Guptának, Sicsét anya Mahaprabhu, és akkor Murári Gupta, ő majd mondta neki, hát ilyen olyan lett a keze, ugye tiszta prasádom lett a keze, Murári Guptának, és akkor mondta neki az Úcsét anyja, hogy figyelj, mennyi, aztán mossák ezeket. És akkor Murári Gupta is fogta, és akkor is szépen így magára kente az Úrnak a maradékát. Szóval ő elfogadta azt, hogy az Úrnak igenis van formája, és itt áll előtte Sicsét anya Mahaprabhu. És akkor először Sicsét anya Mahaprabhu így, hát ilyen külsőleg megdolgálta, és akkor mondta neki, hogy milyen ostoba vagy, elveszted a kasztodat, elveszted a helyzetedet, hogy ezt csináltad most, másnak az étel maradékát kellett a testedre. De utána akkor így rögtön elkezdte mondani, hogy van igazából Kásiba egy segítsetek, hogy hívják a Majavári Szanyászit, akivel nem lényegtelen, de nem tudom most a nevét, de hogy van egy szanyászi, aki minden nap darabokra vágja az én testemet. Ezt mondta a Sicsét anya Mahaprabhu. És hogy azért vágja darabokra, mert a Majavári filozófiát prédikálja. Azt prédikálja, hogy az Úrnak nincsen formája. És akkor ezt mondta ott Murári Gupta előtt. És akkor ez egy ilyen nagyon jó példa arra, hogy soha ne essünk abba a hibába, hogy azt gondoljuk, hogy az Úrnak nincs teste. Főleg, amikor az ember úgy jön az elején a Krisna tudatba, akkor úgy én is inkább én baktája vagyok, Úrnál csak a baktája vagyok, és akkor ezek csak olyan dolgokból jönnek, hogy én nem tudom, emlékszem, amikor én elkezdtem ugye a Krisna tudatot, akkor volt ott egy ekkora kis ilyen gipsz, és inkább én Murti, és akkor úgy emlékszem, az volt az első Isingo tanár, hogy megtanultam meg minden, és akkor úgy az ember úgy kezdi elvinni, hogy így belemegy egy ötletbe a film, hogy olyan Isingo név, és akkor így nem tudom, minden képen meg volt így Isingo névről, ugra Isingo név, akkor kavacsa, stb. Minden, és akkor így teljesen benne voltam ebben a filmben. És azt hiszem, hogy ez úgy nem biztos, de lehet, hogy másokkal is megesik az életben. És akkor úgy van ez, hogy akkor úgy, vagy Jagannáth, vagy valakihez így elkezdünk így vonzódni. És akkor én azt hiszem, hogy a megoldás erre a kérdésre az, hogy van egyfajta, ugye lelki tanítómestereinktől, idősebb baktáktól kapunk egyfajta irányt, hogy akkor merre irányítsuk az imádatunkat. És akkor ugye itt van Srila Sivarama Swami Maharaj, és akkor minden magyar baktának a fő meditációja, Sisi Ráda Sáma Sundar, Sisi Dajanitáj Vijay Gurangán keresztül. És akkor így amíg úgy nem vagyunk úgy igazából biztosak, vagy nem nyilvánul meg az nekünk, hogy tényleg ki a ki a mi istadévánk, hogy ki az, aki a mi urunk, akkor ezekre a dolgokra szükség van. És akkor de javítsatok majd ki, jó, mert vannak idősebb bakták is azonnal szóljanak, ha valami hülyeséget mondok. Szóval, hogy kezdeti időkben, szóval amikor az ember kezdő, akkor szükség van erre az irányításra. Erre mindig szükség van. De aztán, mikor valaki már egy nagyon fejlett szinten áll, és ezt mondjuk megosztja a bensőségesen idősebb baktákkal, és akkor mondjuk azt mondja, hogy mondjuk van itt egy bakta Magyarországon, és akkor így próbálja imádni rád, és elmondja, nem tudom, mindig így az Úr ráma csanda van a meditációjának a központjában, és egyszerűen nem tud attól elszakadni, és akkor ez így konzultál idősebb baktákkal, fejlettebb személyekkel, akkor lehet, hogy van egy kapcsolat, és akkor lehet, hogy tényleg akkor az le lesz autorizálva, és akkor a lelki tanítómester azt mondja neki, hogy igen, te csak így elmédbe imád az Úrám, a Csandrát, de nem tudom, ne cseréld ki az oltáron. Gornitált, hogy rád is elmond, szóval, hogy én azt hiszem, hogy ez így működik, de tényleg kérem így az idősebb baktákat, akik itt vannak, hogy fejlettebb személyeket, hogy javítsanak ki, vagy tegyenek hozzá, vagy egészítsék ki ezt. Igen, csak neki, én úgy értettem, hogy neki nem pont ez volt a pont, hogy most Ráma Csandra vagy ki, csak hogy ő inkább azt kérdezte, hogy én megértettem, hogy lehet-e olyan, hogy valakinek a meditációjának a tárgya az Úrnak egy más inkarnációja. Én csak erre gondoltam. Én azt gondolom, hogy ő erre gondolt, nem? Ez a válasz. Ez a válasz.
Ezt kérdeztem, hasonló kérdeztem a legtöbb, és akkor azt mondta, hogy amíg ez ki nem derül valakinél, akkor mi azt itt a Gaudiában és a Maharajjában, mi azt tudja hasonlít, hogy kívánja a lelkötésen, mert Krisnát is nem segít a felsőszerűségben, és még hogyha nem is ő esetben az eredet, nem belefeleledett a kapcsolat, de ő belőle az ő imádatát, amit tudja látni.
Azt hiszem, hogy ez a legvége az egész. Szóval ez egy... Mert amit Gergő mondott, az még engem sem jutott meg teljesen. És azt sem, hogy te mondtad, hogy nincs másod, mert itt ez szerintem a...
Én arra értettem, hogy nincs másod, hogy ő
az egyértelmű, de hogy De ez, amit ő mond most Balarám Prabhu, szerintem ez egy olyan, ami úgy lezárja a kört, hogy akkor... Tehát, hogy lehetséges, de imádjuk most Ráda Krisnát. Itt vagyunk a Gaudiya Vaisnavák vonalába, Srila Prabhupád mentett meg minket, és akkor, ha őt imádjuk, akkor minden meg fog nyilvánni. Ez így jó? Én azt hiszem, nem, ez nem kérdés, ahogy ez.
Erősíteni. Úgyis ez a trend. Ez egy fontos
dolog. Tartalán és jól megvalósul. Kitták! 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 Kitták